Jó napot kívánok önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, a mikrofonnál Dénes Tamás vendégem, Hajdubi István, sportkommentátor, futballszakíró, az M4 Sport munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
A klubfutball idényről fogunk beszélgetni, és először a Bajnokok Ligájáról, amelynek a döntőjét szombat este közvetítetted. 2014-ben 4-1-re nyert a Real Madrid az Atletico Madrid ellen. Azt hiszem, hogy azért akkor nem volt ekkora különbség a győztes és a vesztes között, mint most.
Igen, hát akkor ugye az utolsó pillanatokban mentette meg Sergio Ramos a Real Madridot attól, hogy egyáltalán legyen esélye a hosszabbítás kiharcolására és a hosszabbításban. Aztán ők szerintem beérték volna egy 2-1-el is, de hát 4-1 lett, nem panaszkodtak. És őszintén szólva a világ egyik nagy rejtélye, hogy itt is mi történt a második fél időben egyik vagy másik csapattal, mert az első játék részben ugye 1-1 volt az állás, és ha pontozni kellett volna, akkor lehet, ha ez mondjuk foci box, hogy előnyben lett volna a Juventus, amely nagyon tervszerűen játszott, az sem törte össze, hogy amikor talán jobban játszott, akkor kapott egy gólt, egy igencsak látványosra sikerült egyenlítő találattal, hat érintés a levegőben történt, tudott Mandzukic egyenlíteni. A második fél időben azonban, és ezt azóta sem tudtak erre sem ott a helyszínen magyarázatot adni, meg amennyire olvastam a visszhangokat. A Real Madridnál még csak-csak, hogy nyugodjunk meg, próbáljunk meg nyomás alatt tartani az ellenfelet, de hogy a Juventus mitől omlott így össze, az kisebb rejtély.
Nyilván, akár a közvetítés alatt, akár utána átpörgetted az agyadból, hogy láttál-e, mert elég sok Béla döntőt volt szerencsét közvetíteni, látni ilyen látványos gólt. Ugye nyilván az első, az a Zidane-féle 2002-es gól volt, amelyhez hasonlították, de ez megállja a helyét minden gólszépségversenynek.
Ez abszolút megállja a helyét. Maga a támadás, ami ugye egy tudatos akció volt, egy szélre kitett labda, amit aztán elég, hát azt átvenni is nehéz lett volna, meg bármit csinálni vele, amit Alexandro középre adott. Higuain felismerte, hogy ő nem rúghatja be, Mandzukic meg, hogy csak így tudja kapura rúgni. Az más kérdés, annyira meglepett mindenkit, még az egyébként remeklő Navaszt is, hogy beesett a kapuba, de ennek a labdának be kellett oda esnie. Valóban én is azt hiszem, hogy a BL történelem egyik legszebb gólja volt, már ami a döntőket illeti mindenképpen.
Ellen Shearer azt mondta a mérkőzés után, hogy ő is próbált okokat találni arra, hogy miért fordult a kocka ilyen nagyot a második fél időre. Ugye a Real Madrid van gondolkodásban és passz biztonságban múlt a fölül a Juventus, meg úgy egyébként a világot is. Az az igazság, hogy ez a két faktor azért nem feltétlenül az, ami meglepődünk. Azon talán igen, hogy ennyivel jobb volt a Madrid a második fél időben.
Igen, ami érdekes, hogy nagyon ritka az, hogy egy csapat, gyakorlatilag egy alapcsapat minden tagja, hiszen itt Bale kivételével mindenki ott volt a pályán, akik ott kellett lennie, sőt, még abban sem vagyok biztos, hogy Iszkóval ez a Real Madrid nem erősebb ebben a felállásban és ebben a személyi összetételben, mint Gerard Bale-lel. Szóval nagyon ritka, hogy egy csapatból nem egy-kettő, hanem gyakorlatilag legalább 6-8 ember az átlag fölötti szinten játszik. Az idény utolsó mérkőzésén, egy nagyon-nagyon hosszú idény utolsó mérkőzésén, ugye nagyon ritka az, jobbára, amikor Európa-bajnokság, világbajnokság van, akkor nem is húzódik át júniusra a BL döntő, hanem azt májusban már megrendezik. Itt ugye most június elején, és egész egyszerűen mondjuk ha csak a Real középpályás sorát nézzük, Modricon vagy Toni Kroson, de mondhatom Iszkót is, egyszer nem érződött az, hogy hanyadik meccsüket játsszák, az idénynek milyen szakában járunk, és kicsit olyan volt ez a Real Madrid, ez most jutott eszembe, mint amikor a világ mondjuk el volt ájulva Gyurta Dániel nagy hajrájától a 200 méteren, hogy az utolsó 50-et hogy megnyomta, és akkor a számok bebizonyították, hogy nem azt nyomta meg, hanem 4 azonos 50-et is képes úszni, és itt ugyanaz volt a helyzet, hogy a Real ugye azt mondja Allegri is, hogy rátette egy lapáttal, ami ebben a formában nyilván igaz, mert még koncentráltabban és még kevesebb hibával játszottak, de folyamatosan jól játszottak, és ezt ideig óráig tudta a Juventus tartani. A nagy kérdés az, és úgy néz ki, hogy az igazi nagy döntőt azt a Bayern ellen nyerte meg az oda-visszavágos párharc során a Real Madrid.
Mondjuk úgy kiszerencsével.
Hát igen, így is mondhatjuk.
Azért én vidámabb témákban hadd kapaszkodjak bele, ez a madridféle frissesség, madridi frissesség. Ugye azt hiszem, hogy azért ebben az idánféle elképzelésnek, ennek a rotálásnak nagy szerepe van. Éppen Márkában olvastam egy adatot most, hogy soha még a spanyol liga történetében nem nyert úgy bajnoki címet csapat, hogy 20 játékos is 1000 perc fölött játszott. Ugye nyilván azt feltételező, hogy a kulcsemberek is pihenhettek.
Így van, és azt hiszem talán 20 vagy talán 21 játékos lőtt gólt a Reálból ebben az időszakban, ami szintén egészen fantasztikus szám. Őszintén szólva, ugye mindenki találgatja, hogy mi ha van egyáltalán Zidánnak titka, az micsoda. Tehát, hogy másfél év alatt azért egy olyan csapattal, amelyik nem nyert 5 éve bajnoki címet, megnyerte a spanyol bajnokságot, és végrehajtotta azt, ami a bajnokok ligája érában, ugye az elmúlt 25 évről beszélünk, senkinek sem sikerült, megvédte a címét. Az egyik ok, amit mindenki mond, az, hogy James Rodriguez helyén Casemiro játszik, tehát stabilabbá vált a csapat, ráadásul Casemiro ebben az idényben jó néhány fontos góllal bizonyította, hogy nem csak arról van szó, hogy ő egy ilyen új Makalele, mert Makalele ugye legritkább esetben talált be, Casemiro azért rúgdossa a gólokat a BL-ben is.
Főleg fontos pillanatokban.
Így van, így van. A másik ok pedig talán az, ugye, hogy frissen tartotta a csapatot, de ehhez azt gondolom, akik azt mondják, hogy hát ugye ezzel a Reállal én is megverném a nem tudom, a Gijont vagy az Osasunát, de lehet, hogy még a BL-be is négy közé jutnék. Ez lehet, hogy így van. Tehát lehet, ha ketten oda megyünk, összeállítunk egy Real Madridot, kifut a Málaga ellen a pályára és győz. De ha Dénes Tamás vagy Hajdubé István mondja azt Cristiano Ronaldónak, hogy te most nem játszol, vagy te 60 percet játszol és le fogsz jönni, hát valószínűleg vagy körbe röhög, vagy mire leérünk a kispadokhoz a taktika értekbe, már nem mi vagyunk az edzők. Zinedine Zidánnál pedig nem ez a helyzet. Ő a játékos múltjából fakadóan és a Reálhoz való kötődéséből fakadóan is egy olyan tekintély, hogy amit mondanak, elhiszik. És most már ugye látszik is, és Ronaldo is kiemelte Zidán munkáját, és kiemelte azt, hogy persze, hogy jó vagyok, mert nem játszott. Azt hiszem, ő talán 700 perccel játszott kevesebbet ebben a szezonban, a bajnokságban, mint az előzőben.
Tegyük hozzá, hogy sérülten kezdte az idén, tehát ez csak részben Zidán
érdemel. Igen, illetve hát ugye arról a Ronaldóról beszélünk, aki hát kerekperec kijelentett, hogy ő viszont ellentétben jó néhány német játékos, vagy más labdarúgó, ő nem fogja kihagyni a konfederációs kupát sem, tehát ő azt is le fogja nyomni, és aztán majd, hát gondoljunk bele, a konfederációs kupát ugye június végén rendezik, július elején van a döntő, és már mondjuk egy hónappal később a Manchester United-dal szuperkupa döntőt kell játszani a Real Madridnak, és valószínűleg a Ronaldo akkor nem Madeirán fog nyaralni.
A Zidane faktor. Ugye erről beszéltünk, és hát ugye a spanyol lapok azt írják, hogy 512 napja van, vagy volt a BL döntő napján szolgálatban. Egy kicsit olyan berobbanása, csak még gyorsabb, mint Guardiolaé volt, de az a kérdés, hogy 72-es születési Zidane, tehát 45 éves, hova vezethet még neki följebb az út? Mert gyakorlatilag 2 év alatt megnyert mindent, ami telt, és hát azért az feltételezhető, hogy nem fog minden évben duplázni a Madriddal. Ugye Florentino Pérez azt mondta, hogy őtől, ha akar, Zidane élete végéig maradhat a Real Madridnál.
Igen, ott a helyszínen is azt mondták a kollégák, hogyha megcseréltük volna a két edzőt, akkor valószínűleg Allegri ezzel a Reállal megverte volna Zidane Juventusát. Ugye Zidane lehetne a Juventus edzője, ott is van kötődés. De nem biztos, hogy Zidane behozta volna ezt a Juventust a BL döntőjébe. Ezt ugye soha nem fogjuk megtudni, mert ő a Real Madrid edzője.
Ezt olaszok mondták inkább.
Így van. Így van. Olaszok meg, akik szorosabb döntőben reménykedtek. Zidane ugye elkezdte a csúcson. Hát a Real Madridnál azért nem lehet tartós hullámőről soha beszélni. Igaz, egy olyan BL korszak, hát nekik is volt ugye olyan korszakuk, amikor folyamatosan kipottyantak a nyolcad döntőkben. Tehát ő, amikor Rafa Benitez-től átvette, nyilván valamit hozott, amit ugye ellesett. Csak ő nem az a harsány típusú ember, aki még a játékos korában is a pályán állandóan vezényelte a többieket, nem, ezért volt Deschamps a csapatkapitány, illetve Deschampsról mindenki tudta, hogy na majd egyszer edző lesz. Ő sem rossz edző, tegyük azt hozzá, eredményei bizonyítják. Zidane érzésem szerint ugye a Real Madrid után nem tudom, hogy egyáltalán vágyhat-e valaki valahova elszerződni, és ott fölépíteni valamit. Guardiola esetében is az van, ugye ő odament ahhoz a csapathoz, ahol a fél életét töltötte. Érdekes módon Guardioláról inkább mondják azt, hogy forradalmasította a futballt a Barcelona tiki-takájával, illetve azzal a játékkal, mint azzal a Barcelonával játszott, mint Zidane-ról, aki finom hangolásokat végzett egy olyan csapaton, ami azért ugye 2014-ben bajnokok ligáját nyert, hiszen azóta a csapat nem változott annyit, mint mondjuk a 15-ös döntő óta a Juventus. De hát nem fogjuk ezt, tehát ezt soha nem fogjuk megtudni. Azt tudom mondani, amit egyszer talán az első Hertha Bayern mérkőzés előtt mondott Dárdai Pál, hogy Guardiola azt nyilatkozta, hogy nem tudja, hogy mi lesz, mert Robben és Ribéry is sérült, és a széleken nem tud mit játszatni. Na, erre mondta az Dárdai, nekem soha nem volt Robbenem és Ribérym, tehát azért ezek más problémák. Zidane esetében is, nyilván, ha ő most visszamenne, amikor korábbi Bordeauxhoz visszamenne, hát nem biztos, hogy Giron nem Bordeaux, azonnal francia bajnok lenne, de azt, amit neki hozzá kell ehhez tenni, azt szerintem ő hozzátette, az most meg már teljesen mindegy, hogy ezt kitől leste el, Mourinho-tól leste el, saját kútfőből, játékos pályafutásából hozta, de az biztos, hogy az érződött végig a Real Madridon, és ugye voltak ebben a BL sorozatban nagyon sok olyan mérkőzés a Real Madridnak, amikor hátrányban volt, hogy ott van egy edző a padon, vagy a pad előtt, akihez hozzá tud tenni, aki 0-1-nél át tud billenteni egy holtponton, akár a Nápoly ellen, akár a Bayern ellen, vagy éppen 1-1-nél, amikor itt nem úgy nézett ki, hogy a második félidő diadalmenet lesz a Real számára.
Pisti, került-e szóba Cardiffba, vagy azóta itthon az, hogy erősebb ez a Madrid, mint a galaktikusok voltak?
Hát ezt így nem hozta föl senki. Ugye Zidane mondta azt még a meccset megelőző sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy ha Ronaldo a galaktikusok között játszott volna, akkor ki lett volna a vezér. Ő nyilván rátolta ezt a játékosra, és azt mondta, hogy természetesen Ronaldo, aki fantasztikus gólmennyiséget ipari mértékben is hatalmas mennyiségben termeli a gólokat. Ez egy érdekes kérdés, ha azt a két csapatot összeeresztenénk, vagy akár csak elkezdenénk posztokat nézni, ugye arra a Reálra, mondjuk maradjunk a 2002-esnél, ahol Zidane eldöntötte a BL döntőt, ahol Del Bosque volt az edző, arra mindenki azt mondta, hogy a Reál akkor tud igazán nagy csapat lenni, bármennyire is galaktikusokat vesz, ha van egy nagyon-nagyon komoly spanyol váza. Casillas volt akkor, ugye Hierro volt akkor, Raúl volt akkor, aki a magot adta, és ezeket egészítették ki jobbnál jobb játékosokkal. Én azt hiszem, hogy most már ez nem így van, tehát most már persze hát vannak spanyolok is a Real Madridban, és Sergio Ramos nyilván egy kiemelkedő képességű játékos, de igazából ez a Real bizonyos tekintetben egységesebb, mint...
Megnyerni jobban tudom.
Igen, igen. Az más kérdés, hogy most szívesebben nézed-e a Figo vagy a Ronaldo, a brazil Ronaldo játékát, mint nem tudom én, az Iszkójét, vagy a Gerard Bélét, vagy a Luka Modricét, de az biztos, hogy ez a Real képes leszerelni minden csapatot, és igazából egyikhez sem kell nagyon alkalmazkodnia, mert tudja játszani azt, amit tud.
Tegnap, vagyis vasárnap este a Bernabeu-ban volt az ünneplés a Cibeles után, és ott Cristiano Ronaldo megénekeltette a közel 80 ezer nézőt. A Magyarországon is ismert dallamra énekelte a Cristiano, és utána azt énekelte, hogy aranylabdás. Vagyis egy Ballon d'Oro. Mondhatjuk, hogy előre iszik a medve bőrét, de azért a tapasztalat azt mutatja, hogy hát igen, jó esélye van.
Hát mondjuk ki, hát persze. Tehát végül is a világ jelenlegi legerősebb bajnoksága a spanyol, azt megnyerte. Igaz, nem ő lett a gól király, hanem Messi, de a bajnokok ligájában végül mégiscsak ő lett úgy a gól király, hogy 2 gólt rúgott ősszel, és hozzátett 10 tavasszal a legfontosabb mérkőzéseken. Történelmet írt a Real Madrid azzal, hogy megnyerte a bajnokok ligáját. Igazából persze, most hasamra ütök, ha Új-Zéland végigveri a konfederációs kupán a világot, és az egyik támadójuk, ha hirtelen azt se tudom ki az, rúg 15 gólt, akkor mondhatjuk, hogy úristen, van egy nálánál nagyobb, nem. Ez az év, ez a fél év Ronaldóé, és tegyük azt hozzá, hogy úgy az övé, hogy az Európa-bajnokság döntőjében megsérült, és aztán szép lassan kellett magát fölépíteni. Hát mi már aztán tudjuk a VB-selejtezőnk óta, hogy ez egész jól sikerült, és a játékának átalakulása is azt jelzi, hogy ő a világ leghatékonyabb játékosa pillanatnyilag. Tehát ő pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, és pontosan tudja, mi az, amit már neki nem kell csinálni.
Kicsit szangvinikusan, és hát, hogy mondjam, szarkasztikusan azt írt az egyik brit lap, hogy rossz idénye volt Ronaldónak, mert csak 40 gól körül lőtt. Viszont talán az elmúlt évekkel ellentétben, legalábbis a madridi pályafutását illeti, most igazán fontos gólokat ő lőtte.
Így van, tehát ennél nagyobb mennyiségben szerzett gólokat az előző években, de az nem, tehát az azért nem mindegy, hogy te egy 4-1-es meccsen rárugod az ötödiket egy spanyol bajnokin bárki ellen, vagy éppen te fordítasz meg, és döntesz el találkozókat, és itt megint csak elsősorban a Bayern elleni párharcot mondom, ahol persze lőtt gólt lesről is, meg nem lesről is, meg így is, meg úgy is, de azért mégiscsak egy döntő tényező volt, és gyakorlatilag, hát mondjuk ki, tehát Neuernál és Buffonnál jobb kapusokkal szemben nem nagyon tud szembenézni.
Gyakorlatilag Neuernak, Oblaknak és Buffonnak lőtte ezeket a gólokat, és hogyha most fölírod a világ három legjobb kapusát, hát mondjuk az ötben biztos benne van ez.
Igen.
A három.
Igen.
Meddig tarthat még ez az éra? Olyan szempontból kérdezem, hogy 2008 óta mindig vagy Messi, vagy Cristiano Ronaldo, utóbbi öt évben Cristiano Ronaldo nyerte a BL góllövő listáján az első helyet, hát az aranylabdát is gyakorlatilag egymás között osztogatják. Egyikük sem lesz fiatalabb, de azért valahogy mégis úgy tűnik, hogy minden szezon végén arra fut ki, hogy vagy Messi Barcelonája, vagy Ronaldo Real Madrid nyeri a címeket.
Igen, hát addig, amíg ugye az európai klubfutball van, elsősorban a Bajnokok Ligájában ilyen hatalmas spanyol fölény van. Szerintem 2013 óta mindig volt legalább egy spanyol döntős, de nem ritka, hogy kettő. Addig, és abban a két csapatból általában vagy a Barcelona, vagy a Real Madrid nem csak bejut, hanem meg is nyeri. Addig ez nem vitás. Nem látom azt. Nyilván jövőre rendeznek egy világbajnokságot. Azon a világbajnokságon játszhat valaki úgy, és befejezheti előtte esetleg a klubidényét úgy, hogy azt mondjuk róla, hogy na, Ronaldo és Messinél jobb teljesítmény nyújtott. De ugye maga a teljesítmény az mondjuk Iniesta-nak sem volt elég, meg a VB döntőlőtt gólja sem volt elég 2010-ben, hogy utána ő legyen az aranylabdás. Illetve ugye hát a világbajnoki címet a németek védik, és a német válogatott egyetlen játékosa sem rugott igazán labdába az aranylabdáért folyó versenyben a németek VB címe után sem, pedig ott aztán 7-1-ről beszélünk mondjuk Brazília ellen.
Új szezon kezdődik majd, hogyha fújnak egyet Madridban. Meg lehet még tovább erősíteni ezt a keretet? Ugye azért kérdezem ezt, mert éppen a mai Márka cikkezgetett arról, hogy jöhet De Gea, de 75 millió eurót kellene fizetni érte, és annyiban már nem biztos, hogy jó, mint Navas. Ugye Azár eltörte most a bokáját a belgák edzésén, ő a másik nagy kiszemelt, lehet már tudni, hogy Theo Hernández érkezik, de hát hova?
A nagy kérdés az, hogy szerintem, hogy ez a Real Madrid együtt tud-e maradni. Nyilván egy ilyen csapatnál az állandó probléma, és ez ha Zidán, ha nem Zidán, az bárki az edző, hogy egyszerre csak 11 ember lehet a pályán. Tehát hiába játszanak sokat, azért a fontos mérkőzésekre gyakorlatilag ugyanaz a kezdő 11 fut ki, ha valaki nem sérült, vagy nem eltiltott. Márpedig ugye ennek a Reálnak az erénye, az többek között az, hogyha nincsen BBC, nincsen Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, akkor játszik Asunção, játszik Morata, játszik Vázquez, és gyakorlatilag a hatékonyság majdhogy nem ugyanaz. Ha a cserepadról elmennek a Real cserepadjáról emberek, akkor látszólag a Real nem gyengül, mert hát ezek ugye perem emberek, mondhatjuk. Valójában azonban nem lehet végigcsinálni azt a szezont úgy, mint ezt a szezont, hogyha nincsenek hasonló helyettesek. És még James Rodriguez-t is ide sorolom, aki szintén jól játszott, amikor egyáltalán pályára tudott lépni.
De hát az, hogy ő megy arra, azért nagy összegbe lehet.
Így van, valószínűleg ő is elmegy, ugye hát Morátáról sem valószínű, hogy maradni fog, Milánt emlegetik szinte biztosan, főleg az olaszok biztosak ebben. Úgyhogy ez, ezeken a pontokon el lehet gondolkodni. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy Eden Hazard az valóban komoly erősítés lett volna még egy Real Madridnak is. Az ő stílusa, sebessége, az tökéletesen beleillik ide. Illetve van még egy dolog, hogy mindenki egy évvel idősebb lesz. Tehát azért Ronaldo is egy évvel idősebb lesz. Ha egészséges marad és friss tud maradni, az rendben van. Ha túl kell őt játszatni, meg nem egészséges, akkor az problémás. Más helyeken én azt gondolom, hogy tényleg sokkal jobbat ne, most nem tudsz Carvajal helyett sokkal jobb hátvédet hozni, még ha akarsz se.
Téged meggyőzött Navas?
Engem meggyőzött, tehát Navasnak volt ugye egy...
Nem rettet, jó válasz, hogy nem téged kell meggyőzni.
Igen, hát én azt gondolom, hogy egy ilyen csapatnál az nagyon fontos, hogyha valami történik, a védelemmel bármi, legyen egy kapus, aki a kevés védéseket de be tudja mutatni. Navas engem ebből a szempontból meggyőzött. Hozzáteszem, ahogy Navas kinéz, tehát, hogy nem magas, kicsit zömökebb, arra nem azt mondod, hogy egy kapus alkat. Tehát nyilván, ha beáll egy ilyen játékos a kapuba, az nem olyan, mint amikor beáll a Buffon, a Neuer, vagy beáll a Van der Sar, vagy a Schmeichel a kapuba, akinek van egy tekintélye. De ha azt a Pjanic lövést ez a Navas nevű ember nem védi ki, rögtön az elején, és itt a Juventus vezetést szerez.
Vagy az adtetjük a magyar akkor egy meccsen is.
Így van.
Bocsánat.
Így van. Akkor az egy egészen más történet. Tehát miközben mindenki beszélt Oblakról, meg beszélt Neuerről, meg beszélt Buffonról most a döntő kapcsán, érthetően, addig Navas tette a dolgát, és láthatóan a társak is tudják, hogy mögöttük áll egy kapus, aki viszont értelemszerűen nem vidikál magának főszerepet. Tehát nem bohóckodik annyit, meg nem dobja ki a lába között a labdát, hogy megmutassam, hogy na én itt vagyok a kapuban. Nagyon nehéz úgy védeni, hogy az ember tudja, hogy lehet, hogy kevés munkája lesz, és mégis azt el kell látni.
Miben marad le a Barcelona a mai Real Madrid mögött?
Olyan nagy lemaradásnak nem érzem, megmondom őszintén. Ugye a utolsó El Clásicot megnyerte a Barcelona Madridban életben tartván a bajnoki reményeit, aztán ugye a Real már nem hibázott és megnyerte végül a bajnokságot. Nyilván, ha összehasonlítjuk, hogy a Juventus a szemben hogy játszott a Real, meg hogy játszott két meccsen a Barcelona, akkor zongorázni lehet. Én azt gondolom, hogy amíg a Realban azért a csapatjáték van, és nyilván Ronaldon sok múlik, de valamilyen szinte helyettesíthető, addig a Barcelona még mindig úgy játszik, hogy vagy az elől lévő három ember megnyeri a mérkőzést, vagy más nem. És ez ebben az évben volt szembetűnő, ugye a Barcelonának évek óta, évtizedek óta azért középső védő gondjai vannak, mióta a Puyol Piqué kettős valamilyen szinten megbomlott, hát lehet oda Mascheranót visszavinni, meg igazoltak hát olyan embereket, Csikrinszkét, hát sorolhatnánk, akik nem Barcelona szintű játékosok, itt is se fog meccset nyerni, félreértés ne essék. A középpályán érzem azt, hogy a Real erősebb. Tehát ez az Iniesta, ez a 2016-os Iniesta, ez már nem olyan nagyon jó játékos, tehát félreértés ne essék, azonnal beraknám, bármelyik, ha én lennék az edző, bármelyik csapatba. De saját magához képest nem az, ha Busquets nem játszik, más a helyzet, ugye Xavit igazán nem tudták pótolni, tehát nem jönnek. Ha elszigetelik az első három embert, akkor ez a Barcelona sebezhető. A Juventus ezt tökéletesen megtette, hiszen gyakorlatilag helyzetesen volt a Barcelonának olyan sok a Juvéval szemben. És ugye már az is egy csoda, a BL idei idényének egyik legnagyobb csoda, hogy a Paris Saint-Germain kiverte a Barcelona.
Ugye a spanyol bajnokságról szólva azt lehet látni, hogy a következő idény még érdekesebb lesz olyan szempontból, hogy az Atletico nem igazolhat, Griezmannt úgy tűnik meg tudja tartani, de nagyon úgy tűnik, hogy megint két pólusú lesz a spanyol bajnokság. Vagy látsz arra esélyt, hogy három pólusú, ne agyisten négy pólusú lenne?
Hát a háromnál többre semmiképpen. Én azt gondolom, hogy a spanyol bajnokságban van jó néhány olyan csapat, amelyik más országokban vagy biztos bajnok lenne, vagy a bajnoki címért játszana. A Sevillától kezdve, amíg akár Bilbaót is említhetném, amelyik azt hiszem, hogy dobogós lenne akár, hát mondjuk a francia bajnokságban biztos, de a német, angol, olaszba is labdába rúgna igencsak. Ez a két csapat, a Real és a Barca annyira sorozatban képes nyerni és hozni a kötelezőt. Ugye a spanyol bajnokságot mindig hatalmas pontszámmal és 100 gól fölötti teljesítménnyel lehet megnyerni. Ami ugye hát nagyjából majdnem egy hármas átlagot jelent. Csoda, hogy eddig az Atletico tudta tartani a lépést. Ott érzésem szerint most lenne szükség valami kis frissülésre. Ha ez nem lesz meg, akkor én azt gondolom, hogy az Atletico jelentősen le fog maradni. Itt most az Atletico-nak már ebben az évben is ugye küzdeni kellett azért, hogy a harmadik tényező maradjon. Ezt nagyon szépen sikeresen teljesítette, és tulajdonképpen a Bajnokok Ligájában is eljutott, ameddig eljuthatott. Igazából volt 2-0-ja a Real Madrid ellen, és úgy tűnt, hogy akár egy csoda is történhet ott, aztán Isco visszahozta a földre az Atletikót, de én szerintem ez Barcelona Real lesz jövőre is.
Folytatjuk a hírek után.